Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Istenek igéjét Pál apostolnak Korintusbeliekhez írott első leveléből olvasom, a 11. fejezetből, a 11. fejezet 17. versétől kezdődően a 34. verssel bezárólag, vagyis a fejezet végéig olvasom, a padokban található Bibliában az 1233. oldalon kezdődik. Amikor a következőkre rátérek, nem dicsérhetlek titeket, mivel nem javatokra, hanem károtokra jöttök össze. Mert először is azt hallom, hogy amikor összejöttök a gyülekezetben, szakadások vannak közöttetek, és ezt részben el is hiszem. Mert szükséges, hogy legyen közöttetek szakadás is, hogy kipróbáltak, nyilvánvalókká legyenek közöttetek. Amikor tehát összegyülekeztek, nem az Úr vacsoráját eszitek, mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. Hát nincsen házatok, hogy ott egyetek és igyatok? Vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, megszégyenítitek a nincsteleneket? Mit mondjak erre? Dicsérjelek ezért titeket? Nem dicsérlek. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatok, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, és ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg annyian. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá, de amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt elnevesszünk. Ezért tehát, testvéreim, ha evésre egybegyűltök, várjátok meg egymást. És ha valaki éhes, otthon egyék, hogy ne ítéletre gyűjjetek össze. A többiről majd akkor rendelkezem, ha hozzátok érkezem. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy előtted állhatunk és várhatjuk a Te szavadat. Úgy van szükségünkre a Te szavadra, mint az éhezőnek a kenyérre, vagy a szomjazónak egy pohár vízre. Köszönjük, hogy benned szeretet van, és amikor megszólítasz, akármit is mondasz, abban a Te szereteted van. Köszönjük, hogyha megintesz, ha szembesítesz, ha leleplezel, mert minden ítélő szavad is szeretetből, féltésből fakad. Köszönjük, Urunk, hogy a kereszten ismertünk meg Téged, aki mindennél jobban szeretsz bennünket, annyira, hogy még az életedet is odaáldoztad mi helyettünk. Olyan jó, Urunk, így állni előtted és várni, hogy megszólíts. Segíts, kérünk, érteni a Te szavadat. Segíts, kérünk, magunkat igazán látni. Adj nekünk szabadságot, Téged komolyan venni, és nem a bűneinket, nem a világnak, amelyik elmúlik a valóságát, sodrását, erejét, vonzását. Add meg ezt a szabadságot, Urunk, hogy benned lehessünk otthon. Hogy a Te életed belénk áradjon most. Éltess minket. Élő igéd, szent lelked által, Jézus Krisztus. Amen. Az előbb felolvasott ige szakasznak Pál apostol Korintusbeliekhez írott első levelének a 11. fejezetéből egy verset olvasok, a 26-at újra. mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg ő eljön. Ebben a mostani őszi fél évben Isten, az Isten tisztelet kérdéseit, alkotó elemeit járjuk körül, és októberben az ige volt az a téma, amit újra gondoltunk, vagy együtt végig gondoltunk. Református gondolkodásunk szerint ennek három alakját szoktuk az igének megnevezni, a testélet igét, Jézus Krisztust, az írott igét, a Szentírást és a hirdetett igét, a róla való bizonyságtételt, ige hirdetést. Mindebből a legkülönlegesebb az, hogy Isten emberré lesz, hogy Jézusban a teremtő szó megjelenik emberi formában, olyan úgy, mint ahogy mi magunk is vagyunk. Isten annyira szeretné, hogy megismerjük, annyira szeretné, hogy befogadjuk és vele éljünk, és az életünk az övé legyen. Így jön hozzánk, és róla tanúskodik a Szentírásunk, és ő hozzá hívogat, az ő hangja szólal meg a lélek által, még az igehirdetésben is. Így volt a múlt héten előttünk az Isten igéje, mint mag, amelyikből újjászülethet az ember, és mint tej, amiután a csecsemő vágyakozik, hogy táplálja őt Isten az ő szeretetével. De Isten igéje nem csak ebben a hármas alakban van előttünk, hogy testélet, hogy írva található, és hogy hirdettetik, hanem még egy negyedik alakban is előttünk van Isten igéje, és ez pedig a sákramentumokban, a szentségeinkben. Azért van még ez a formája is az Isten igéjének, hogy élményé kézzelfoghatóvá, megtapasztalható valóságá legyen az, amiről egyébként annyit beszélünk. És persze mi, akik a választékhoz vagyunk szokva, és ezért a válogatáshoz, ha nem ilyen szépen mondom, akkor mi, akik válogatósak vagyunk, hajlamosak vagyok azt gondolni, hogyha ilyen sokféle dolog van előttünk, hogy testélet, hogy le van írva, hogy hirdetik, és még ki is van ábrázolva a szentségekben, akkor azt gondoljuk, hogy hát ezt majd akkor választom, ha valami más, meg hogyha valami több lesz benne. Mert ilyen furcsa nemzedék vagyunk, ezért hadd húzzam alá és mondjam, hogy nem azért adatik, hogy valami többet kapjunk, amit az eddigiekben nem kaptunk, hanem azért adatik a sákramentum a mi számunkra, hogy még inkább átérezzük annak a valóságát. Mert olyannyiszor csak szó, gondolat az Isten szeretete. Isten akarja, hogy érezzük, hogy az életünk részévé váljon, hogy együk, hogy rágjuk, hogy érezzük, ahogy a bor marja a torkunkat, vagy ahogy a kenyeret megnyeljük és próbáljuk leküzdeni, amíg onnan odáig elérkezünk, hogy a bort is tudjuk fogadni. Hogy ilyen valóságos az Istennek a kegyelme és a szeretete. Nem újat, nem mást akar adni, hanem ugyanazt akarja minden módon valóságát tenni az életünkben. Hadd olvassam erről a Heidelbergi Káténak a 67. kérdését. Pont erről értekezik a hitvallásunk. Arra valók-e tehát az ige és a sákramentumok, hogy hitünket Krisztusnak a keresztfán történt áldozatára, mint üdvösségünk egyedüli alapjára irányítsák? Felelet, igenis arra valók, mert a Szentlélek az evangéliumban tanítja, a szent sákramentumokkal pedig megerősíti, hogy a mi teljes üdvösségünk Krisztus egyetlen egy áldozatában rejlik, amely mi érettünk a keresztfán ment végbe. A szentségek tehát, a keresztség és az úrvacsora azért adatik, hogy megerősítse az evangéliumot, Jézus áldozatában való részesedésünket bennünk. És milyen különös, hogy talán pont ez az a mód, amivel a legtöbb gondunk van. Ami kézzelfogható, amihez nem kell annyi beszéd, ami nem gondolkodás, hanem csak részvétel, rágás, nyelés, kortyolás. Amit természetes módon tud minden ember. És mégis, amikor az úrvacsorára kerül a sor, annyi görcs van bennünk. Talán a legfontosabb, vagy a leghangosabb ezek között a görcsök közül a méltóságnak a kérdése, hogy úgy érezzük meg annyiszor, hogy én nem vagyok méltó, hogy ebben részesedjek. Nem megyek ki, mert nem érzem úgy, hogy én erre méltó lennék, hogy ezt magamhoz vegyem, az Úr testét és vérét. Legyen előttünk most ez a kérdés, hogy mikor méltó az ember arra, hogy úrvacsorázon. Jövő héten úrvacsoránk van, tehát aktuális is a kérdés, mikor vagyunk méltók erre. És az az igerész, amelyik ebben segít bennünket, leginkább az a felolvasott igeszakasz, a korintusi első levél, és annak is a 11. fejezete, mert ott szó szerint jön elő a méltóságnak a kérdése. Hadd olvassam a 27. verstől ezeket a mondatokat. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg annyian. Hát félelmetes mondatok. Olyan erő van ezekben a mondatokban, olyan rettentés van ezekben a szavakban, hogy az ember el is felejti, hogy ez mikor és hogyan és kiknek íródik, és azonnal magunkra vesszük, és azt mondjuk, hogy hát, ha ez ilyen veszélyes dolog, akkor én ötször is meggondolom, hogy kimegyek-e, inkább el nem rontom, mint hogy rosszul éljek vele egyszer. Pedig ez egy konkrét helyzetre íródik, és ha értjük a helyzetet, hiszem, hogy tisztább lesz számunkra a méltóságnak a kérdése is. Akiknek ez íródik, az a korintusi gyülekezet a Római Birodalomban, az első században, és ha most az istentiszteletünk nem itt a templomban lenne, hanem kint a skanzenben, a római villában, akkor annyira könnyű dolgunk lenne. Mert csak ott sétálnánk a romok között, az alaprajzok között, és már is elkezdenénk érteni, hogy mi van ennek a fejezetnek a hátterében. Aki ugyanis el tudja képzelni, hogy milyen az a római villa, azelőtt kinyílik ez az egész fejezet, mert rögtön érthetővé lesz a helyzet is, meg a probléma is. A római korban az istentiszteleteket nem templomban tartják, hanem az otthonaikban. Akinek elég nagy háza, hogy befogadja a többieket, ahhoz mennek, és ott van az istentisztelet. Olyan, mint hogy kihirdettenik, hogy ma Gájusz házában lesz az istentisztelet. Jövő héten Gájusz házában gyűlünk össze, oda gyertek, tudjátok, ott a tér mellett a sarkon balra. Így zajlik az istentisztelet abban a korban, és a házak persze nem olyanok, mint a mi házaink, hogy szigorúan véve csak családi ház, hogy aki tervez, aki épít, aki felújít, az végig gondolja, hogy milyen életfunkciók, mit, hova, praktikusan. Akkoriban a házak azok nagyok, mert a gazdasági életnek is a középpontjai, vagy legalábbis szinterei. Hogy hely van arra, hogy ott intézik az üzleti ügyeket, hely van arra, hogy ott egy bolt legyen, hely van arra, hogy mindazok, akik a család megélhetését biztosítsák, ott lakjanak. Az üzlettársaknak is van lakóhelye, még inkább a szolgáknak, aki az egészet működtetik, üzemeltetik. Nem kis családi házra kell gondolnunk, hanem sokkal inkább villára, ahol hely van a szűkenvedt családnak, az életterének, és még annyi más üzleti életnek, társadalmi kapcsolatoknak is. És van étkező természetesen, de oda 8-10-15 ember is befér, így fekve, mert úgy esznek, hogy elfekszenek, és akkor úgy esznek. Az üzleti társak, akiket megbecsülnek, akikkel külön együtt esznek. És persze van átrium is, belső udvar, mert mint egy kis sziget, mint egy kis vár, olyanok ezek a római kori házak. Hogy ott van a belső térben, a belső kertben, na ott van az istentisztelet. Ott gyűlnek össze, mert 30-50 ember simán elfér egy ilyen villában. Hát ez a háttér, ez az a közeg, amiben mindez zajlik. És tegyük még hozzá, hogy ez az épített tér, de ott van mellette az a társadalmi kasztrendszer, hogy vannak a római polgárok, meg vannak a rabszolgák. És a kettő semmi módon nem keveredik egymással. Ebben a közegben, amikor a keresztények összejönnek Isten tiszteletre, ott csoda van. Önmagában az az egész jelenet csoda. Hogy valaki megnyitja a házát a többiek előtt, és ott nem csak az ő kasztjának megfelelő, tehát nem csak a szabad római polgárok jönnek be, hanem a rabszolgák is bejönnek, és együtt vannak, egy közösségben, és úgy szólítják egymást, hogy testvér. Ez döbbenet, nincs ilyen abban a korban, hogy így tekint az Úr a szolgára, és a szolga így tekinthet az Urára, hogy testvérem. Ez csoda. Ez ismeretlen abban a társadalomban, hogy aki csak beleütközik ebbe, annak önmagában ettől az Isten tisztelet, ezek összejönnek és együtt vannak, egy egységet alkotnak, nem válnak szét. Ez önmagában hírértékű abban a társadalomban, hogy ilyen létezik. A kereszténység úgy rendíti meg a római birodalmat, annak az alapját, a rabszolgatartást, gazdasági alapját, hogy nem csinál forradalmat az utcán, hanem belül a szívekben, a Szentlélek által bontja szét az egész társadalmi rendet, hogy változtatja meg azt, ahogy látnak, ahogy gondolkodnak, ahogy kapcsolódnak egymáshoz az emberek. Az Isten csodája, ez a házi Isten tisztelet, ahol eltűnnek a választófalak, ahol egységben vannak, megosztják, amiük van egymással, és eltűnnek a társadalmi különbségek, vagy a nembeli különbségek. Férfiak és nők, szolgák és szabadok együtt vannak Jézus körül az úrvacsorában. Csoda. És mint minden különleges és csoda dolog, hamisítják, és nagyon nehéz is megélni. Képzeljük ezt el, hogy mekkora dolog akkor ebben a társadalomban kereszténynek lenni. Nem annyi, hogy elhiszek egy igazságocskát. Nem annyi, hogy egy tantételt elhiszek, hogy a Heidelbergi Káténak tudom a 67. kérdését is, amit az előbb felolvastam. Hanem egy egész életforma, egy egész gondolkodás. Ahogy jelen vagyok a társadalomban, az változik meg. Ahogy kapcsolódom a többiekhez, ahogy szóba állok azzal, akivel nem szoktunk beszélgetni. És ahogy megosztom azt, amin van, azzal, akinek nem szoktuk megosztani. Nem csoda, hogy nem olyan könnyű megélni ezt a szabadságot és ezt az egységet. Nem csoda, hogy problémák vannak ezzel. És Pál apostol, amikor az úrvacsorai gyakorlatukról ír, akkor azt mondja, hogy dicsérjek benneteket. Ti úgy szeretitek, ha dicsérgetlek titeket, de nem tudlak dicsérni titeket. Mert nem élitek meg, sőt, az ellenkezőjét csináljátok, megrontjátok azt, amit kaptatok. Az úrvacsora annak a szabadságnak a megerősítése, annak a csodának, hogy eltűnnek a határok, és mi együtt lehetünk Istennel, és együtt lehetünk egymással. Mind a kettő botrányos abban a korban. Hogy lehet a Szent Istennel közösségben az ember? Hogy van az, hogy az Isten ennyire szeretne bennünket? Igen, Jézusban Isten közénk jön, magát adja. Aki a világot teremti, azt mondja, itt vagyok. És mindenem a tiétek. Az Istennel való közösség akkor is, ma is csoda volt, hogy szeret az Isten. Értitek, testvérek, ezt az üzenetet, hogy amikor megkérdezne titeket, hogy mi van a középpontban, hogy milyen az Isten, hogy ő szeret. Minden módon szeret, minden módon gondoskodik rólunk. Ez csoda. Nincs más vallás, ahol ezt hirdetnék, ahol ezt élhetnék meg. Hogy ilyen szabadon jöhetünk hozzá Jézusért, pont az úrvacsorában, az áldozata miatt, hogy megbocsátott. Ez az egyik fele, a másik fele az, hogy és szeretet van egymás között is éppen ezért. Az úrvacsora mind a kettőt kifejezi. De akkor ott elkülönülnek, akkor ott engednek annak a társadalmi rendnek, amiben élnek, és azt mondják, hát a gazdagok a gazdagokkal, a szolgák a szolgákkal, így aztán, ami kezdődik az Isten tisztelet, nem tudom, nem volt még karóra, tudom, mihez igazították az időpontot, addig mi elmegyünk, és ott a szokásos ebédlőben nekifekszünk ennek a vacsorának, a szolgák meg ott várnak, akik éppen, hogy ideértek, mert elkéreckedtek az ő uraiktól, hogy ideérhessenek ebbe a házba, és itt legyenek most. És ők nem kaptak enni. Nem hiszem, hogy akkor ott berúgtak volna az Isten tiszteleten, ahogy szó szerint olvassuk. Inkább a kontrasztot emeli ki a Szentírás, hogy az egyik helyen bőség van, meg is lehet részegedni, a másik helyen meg éhség van, semmit nem ettek. És szerintetek ez kifejezi azt, hogy szeret az Isten, hogy mire hívott el ebbe a világba? Megélitek azt a csodát, hogy milyen szabadságot kaptatok? hogy milyen forradalom zajlik bennetek, ami idegen ebben a világban. Nem élitek meg, nem dicsérlek titeket. Sőt, megrontjátok az egészet. Mert kegyeskedtek az Úr asztala körül, de egyébként nem szeretitek egymást. És milyen üzenetet hirdet ez, mondja Pál apostol a korintusbelieknek. Mind a kettő megkérdőjeleződik. Az is, hogy a szeretet igazi-e. Tényleg megosztjátok magatokat egymással? Akkor mi az, hogy külön vonultok, ott tesztek, a többiekre meg nem is gondoltok? És a másik, talán még nehezebb. Tényleg új korszak kezdődött? Jézus halálával, feltámadásával. Tényleg Isten helyreállítja ezt a világot, ami tele van betegséggel, erőtlenséggel, halállal, szenvedéssel, itt írja. Nem látjátok, hogy a bűn miatt van mindez, hogy így szakít szét, ilyen nyomorultá tesz minket ez a világ. Tényleg Jézus halála és feltámadása új korszakot kezdett, új időszámítást kezdett, megváltozott a világ. Ha bejön valaki közétek, ezt látja, ezt a csodát, hogy szolga és szabad együtt lehet, hogy ami mindig szétválasztott minket, az most nincs, nem ezt látja. Nem élitek meg a szabadságot. Nem méltatlanul eszitek és isszátok, és hiába valóvá teszitek azt az áldozatot, amit Isten elvégzett, hogy egyé tegye azt, ami széthullott önmagával és egymással. Ez a háttér. És amikor méltatlanságról beszél, amikor ítéletről beszél, hogy ítéletet eszik és iszik magának, akkor erre gondol Pál apostol. Ha ezt értjük, akkor nézzünk önmagunkra. Mit jelent számunkra részt venni az úrvacsorai közösségben? És ki az, aki méltatlan az úrvacsorai közösségre? Részesedni azt jelenti, hogy részesedni a csodában. Hogy az Isten szeretete minden akadályt elhárított. Hogy semmi nem választhat el tőle. Mert a bűnt, a szenvedést, a halált magára vette. És szabadon jöhetünk a Szent Istenhez, mint akiknek megbocsátattak a bűneik. A csoda, hogy egységben lehet az ember Istennel. Az én testem, az én vérem, az új szövetség, amit vesztek magatokhoz, hogy megpecsételjük, érezzük, hogy ez valóság, hogy az Isten elfogad és szeret és megbocsátott. És a csoda az az, hogy együtt vagyunk, hogy egy sor van, hogy nem úgy jövünk, hogy vannak a nagyon menők, meg vannak a szegény szerencsétlenek, és akkor külön. Nem, akárki is az ember beáll a sorba, és jön, és együtt úrvacsorázunk. És ez fontos, hogy az egység megjelenik, hogy rácsodálkozhat a világ arra, hogy ezek annyi félék. Biztos, hogy a mai húslevest is ahányház annyiféle ízesítéssel készül el. Annyi félék. Még politikailag se ugyanúgy gondolkoznak. Annyi félék. És mégis egy közösség. És mégis egy sorban. Miért? Mi az, ami elég erős ahhoz, hogy azokat, ami elválaszt, ami szembefordít, legyőzze? Ja, Jézus. Ja, a kereszt. Ja, ez egy új korszak. Hogy nem ahhoz igazodnak, ami körülveszi őket. Hogy nem azzal van tele a szívük, a fejük, az érzéseik, ami a világban van tele, hanem azzal, hogy kicsoda Isten, és hogy ő mit mond az életről. Ja, hogy ezek így tudnak egységben lenni, miközben különböznek. Ki a méltatlan? Mikor élünk rosszul ezzel a csodával? Akkor, hogyha úgy érezzük, hogy mi nem vagyunk odavalók, ha úgy érezzük, hogy én túl bűnös vagyok ahhoz, hogy ebbe részes legyek, én nem vagyok elég tiszta, bennem nincsen elég hit, akkor vagyok méltatlan? Nem, testvérek. Az úrvacsora csak a bűnösöknek van. Csak nekik van szükségük bocsánatra. Csak azoknak, akik küszködnek, akiknek fáj az, ahogy élnek, és nem akarnak tovább élni, csak nekik van szükségük erre, hogy valaki helyettük fölszabadítsa őket, hogy valaki helyettük kézbe vegye az életüket, hogy valaki helyettük egységbe kovácsolja őket, mert magamtól nem megy, jövök Uram hozzád, semmim nincs. De te mindent akarsz adni. Csak nekik van szükségük, akkor ki a méltatlan, ha nem a bűnös? Ha nem az, aki nem érzi magát elég jónak. Az a méltatlan, aki nem gondolja, hogy ez komoly dolog. Aki nem gondolja, hogy ez forradalom. Aki nem gondolja, hogy innen a bűnnel, innentől kezdve a bűnnel leszámoltunk. Aki nem gondolja, hogy ennek következménye van arra, hogy egymással beszélünk. Aki úgy gondolja, hogy hát elmegyek, most belefér, még van 10 perc, kimegyek én is, azt még ráteszem a mai istentiszteletre, túl vagyok, megvolt az úrvacsorázás, édesanyám is rendben van, megnyugodott, hogy én is ettem. Az a méltatlan. Hát visszaélek azzal a csodával, azzal a forradalommal, azzal az új teremtéssel, amit az Isten elkészített számomra, hogy újjászül, hogy megújít, hogy táplál. Aki úrvacsorázik, az nem élhet ugyanúgy, mint ahogy az úrvacsora előtt élt. Mert hogy ezért úrvacsorázunk, hogy abban a világban, abban az életben, abban a szeretetben, abban a kegyelemben legyünk otthon, az a valóság, amit az Isten ad, amit tőle kapunk, amire ő hív meg az ő asztalánál, az ő vendégségében. És nem az a valóság, ami belőlem jön, az indulataimból jön, a világból jön. Akkor ott Korintusban minden egyes Isten tisztelet, minden egyes úrvacsorai közösség, ahol a szolga és a szabad egy asztalnál volt vendég, döbbenet volt. És mind rá tudta, hogy ami itt történik, aki részese volt, tudta, ami itt történik, az lehetetlen. Társadalmilag lehetetlen. Csak Jézus miatt. Én hiszem, hogy ez ma ugyanígy van. Aki él az úrvacsorával, az tudja, hogy ez lehetetlen. Én nem vagyok méltó, bűnös vagyok. Mégis engem hív. Én nem tudok úgy élni, úgy szeretni, de szeretnék. De szeretnék leszámolni a bűnnel, de szeretnék az Isten szeretetével szeretni. Szeretném elfogadni és ragaszkodni a másikhoz. Ki méltó tehát? Az, aki bűntelen, de hogy is? Annak van szüksége az úrvacsorára. Gyertek, kedves bűnös testvéreim, akik nem győzitek magatok, akiknek kegyelemre van szüksége. Az a méltatlan, aki nem látja benne a csodát, aki nem gondolja meg, hogy ebben új élet van, és új kapcsolódás. És aki nem úgy jön az úrasztalához, mint koldus, hogy nekem erre szükségem van, mert magamtól nincs, az teszi méltatlanná, az járatja le, az kérdőjelezi meg, hogy valóság-e Jézus halála és eljövetele. Adja meg Isten, hogy az ő szeretete szembesítsen bennünket az alkalmatlanságunkkal, és az ő szeretete legyőzze a bennünk levő ellenállást, hogy szabadunk legyünk elfogadni, amit ő akar adni nekünk, hogy szabadok legyünk megélni egymással is. Amen. Csendben folytassuk magunkban az imádságot. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy amikor Te közénk jöttél, mindenedet nekünk adtad. Köszönjük, hogy nem válogattál, hogy férfiak vagy nők vagyunk, hogy milyen nemzetséghez tartozunk, hogy milyen a bőrszínünk, hogy milyen kultúrából jövünk, hogy milyen erkölcsi háttérből jövünk, hogy milyen oktatásban volt részünk, hogy mennyi pénzünk van, hogy mekkora családunk van. Köszönjük, Urunk, hogy nem erre néztél, hanem arra, hogy nélküled elveszettek vagyunk, egytől egyik. Áldott légy azért, hogy ez a kegyelem minden népre, nemzetre és életre kiárad. Áldott légy, Urunk, hogy ma is hívsz bennünket úgy, ahogy vagyunk. És köszönjük a csodát, hogy a Te szereteted valódibb, mint bármi más ebben a világban. Köszönjük ennek a bizonyságtevőit, a Te igédet, a Te életedet, Jézus, Köszönjük azokat, akik számunkra hirdették hitelesen a te szeretetedet. És köszönjük, Urunk, hogy meg annyiszor meg akarod pecsételni a keresztség által és az úrvacsora által mindezt. Kérünk, Urunk, azért, hogy készíts föl bennünket erre. Növeld a mi hitünket, szembesíts minket azzal, amivel szembesülnünk kell. Urunk, engedd, kérünk, hogy a te szereteted valóban forradalommá legyen közöttünk és bennünk, amit a törvények képtelenek elintézni, a te lelked szívünkbe írja. Nincs olyan szabadság, mint a te lelkednek szabadsága. Nincs olyan bocsánat, mint amit te adsz nekünk. Urunk, kérünk, hogy hadd legyen a mi gyülekezetünk, közösségünk egy. Téged kérünk, hogy végezd el bennünk ezt a munkát, hogy szeretni tudjuk egymást. Engedd, Urunk, kérünk, hogy világítani tudjunk ebben a sötét világban, ahol annyian betegek, ahol annyian szenvednek, ahol annyian halnak meg anélkül, hogy erről a reménységről hallottak volna, vagy hiteles szót, példát, mintát láttak volna. Könyörülj meg, mert szeretnénk téged hirdetni. Nem csak a szavainkkal, hanem a közösségünkkel, az egységünkkel is. Szentelj meg minket. Készíts minket, Urunk. Légy közöttünk, ígéreted szerint. És imádkozunk, Urunk, azokért, akik betegek közülünk. Áld meg őket a gyógyulásban. Add nekik meg azt a szabadságot, hogy te vagy az élet. Köszönjük, ha megújul a testünk. Ha megtartasz minket betegségekben, fájdalmak között, áldott legyen a neved. De áldott legyen a neved, Urunk, akkor is, amikor velünk jössz végig ezen az úton, és a halálban veled találkozhatunk, nem az elmúlással. Köszönjük, hogy te átvittél már a halálból az életre, itt és most. Így kérünk, Urunk, minden emlékezőért, aki ezen a héten elindul, kérünk a családi találkozásokért. Hadd legyünk szabadok benned, hadd érezzük meg azt az egységet, ami nem testből, vérből, genetikából származik, hanem lélek szerinti. Engedd, Urunk, hogy munkálni tudjuk ezt a közösséget, családjainkon belül is. Köszönjük, hogy meghívtál, hogy veled éljünk itt és most, és majd az eljövendő világban. Köszönjük, hogy meg akarsz ebben erősíteni minket jövő héten. Segíts, hogy itt legyünk. Készen. Jézus Krisztus. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.